Az új cseh államfővel tárgyalt a napokban az ukrán elnök, aki kulcsfontosságú támogatójának nevezte Csehországot. Az új cseh államfő egyébként első nyilatkozatai egyikeként már a visegrádi egység gyengeségéről is beszélt, irányított kérdésre adott válaszként. De a másik szereplő, másik tag, Szlovákia kormányában is vannak olyan hangok, amelyek visszaidézik a 90-es évek, vagy akár a Gyurcsány-Ficó találkozók rossz hangulatú szlovák-magyar kapcsolatainak időszakát. Itt van velünk a vonalban Janik Szabolcs, az MCC politikatudományi műhelyének kutató tanára. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Ezek a visegrádi térséget temető szövetségeseket támadó nyilatkozatok miből fakadnak? Ez ilyen megfelelési kényszer nyugat felé kommunikációs szinten?
Ugye itt az alapvető keretet a külpolitika adja. Nyilvánvalóan ezeknek a megszólalásoknak egy része nyugatra van címezve, csomagolva. Ugyanakkor szerintem itt ez a kisebb motívum, sokkal inkább belpolitika csinálás zajlik a szemünk előtt. Régóta tudjuk, hogy kül- és belpolitika óhatatlanul összefonódott, és hát hogyha a V4-ek regionális platformját is a helyesen egyébként a külpolitika területére helyezzük, akkor teljesen egyértelmű, hogy az ezzel való politizálás, kommunikáció az belpolitikai célokat szolgál. És akkor érdemes a két említett példát gyorsan végigvenni. Ugye a frissen megválasztott és hivatalba lépett új cseh elnök is gyakorlatilag kampányában felhasználta idézőjelben a V4-es partnereket, azonban is ugye elsősorban a magyar miniszterelnököt és ellenpontként heves kritikák közepette húzta bele a kampány napirendjébe Pavel, és nyilvánvalóan ez az ő atlantista orientációjába illet, hiszen ugye ezekben a nyugati mainstream körökben azért most már lassan kötelező házi feladatnak tűnik magyar kormányfő bírálata különutas, ha úgy tetszik, különutas, vagy más felfogást követő politikája miatt. És akkor mehetünk tovább ugye a szlovák esetre, ott egy más kontextus van, tavaly évvégén felbomlott a kormánykoalíció, és gyakorlatilag egy kormányozhatatlan állapotba süllyedt Szlovákia. És ugye a legutolsó információink szerint idén szeptember végén tarthatnak majd előrehozott parlamenti választásokat, addig ugye a Heger kormány ügyvívő kormányként tevékenykedik, és ugye ő neki marad gyakorlatilag külügyminisztere Kászer. És ő is egyértelműen belpolitikát csinál akkor, amikor ilyen kirohanásokat, ilyen, hát a diplomáciai kommunikációban úgymond meglehetősen szokatlan állításokat, kijelentéseket, kirohanásokat tesz. Tehát ezt is a belpolitika szemüvegén kell értelmezni. Annál is inkább, mert friss hír, hogy Heger kormányfő másokkal egyébként egy új pártot alapít Szlovákiában, és az első hírek között értesültünk arról, hogy a jelenlegi külügyminiszter is ide fog tartani ebbe a jobb-közép formációba. Ezt már mind-mind ugye az őszi előrehozott választások szemüvegén keresztül kell értékelnünk, és így válik a külpolitikai kommunikáció, politizálás belpolitikai célzatúvá.
Igen, ugye az új cseh államfő mondta, hogy azért indult el egyáltalán az államfői posztért, hogy ne Andrej Babis, hogy is fogalmazott, ne az Orbán Viktori utat járó Andrej Babis győzhessen Csehországba. Ugye érdekes, hogy itt Magyarországon egy jobb-közép konzervatív szereplőről beszélünk, Csehországban pedig egy liberális milliárdos üzletemberről beszélünk, akit ilyen formán egy platformra hoztak, illetve ha már említette itt a szlovák külügyminisztert is, aki akkor, hogyha jól értem a szavait, akkor valószínűleg megmarad a jobb közép oldalon az új formálódó pártban. De most talán lehet úgy kerekíteni ezt a kérdést, hogy ezek szerint ezekben az államokban most 2023-ban is működik a magyar kártya?
Én azt gondolom, hogy ez visszatérő jelenség ilyen értelemben, ugye Csehországban kevésbé, tehát ott ez a típusú bevonás, az Orbán kormány kritikájának behozása, az kevésbé kap egy ilyen, nyilvánvalóan egy ilyen etnikai színezetet. Szlovákiában azért ugye teljes a helyzet, ugye a nagyszámú magyar kisebbség okán, és ismert történelmi előzmények okán. Abszolút, tehát az látszik, hogy erre próbálnak, hogy ebből próbálnak politikai tőkét kovácsolni, és egyébként talán annyiban lehet tompítani ugye ezt a kimondottan magyarok elleni élét a külügyminiszteri megszólalásoknak, ugye ennek pedig elsősorban ezeknek a célpontja valószínűleg Robert Fico, ugye, és ő ugye úgy jön a képbe, hogy az utóbbi időben nagyon komoly szimpátiával viseltet a magyar kormány és a magyar kormányfő politikája iránt, hogy más nem mondjunk, ugye hatalomra kerülése esetén azt már azonnal leállítaná az Ukrajnának nyújtott fegyverszállításokat és különböző katonai és egyéb segítségnyújtást. Tehát gyakorlatilag ebből is így lesz belpolitika, hogy az Orbán szövetséget próbálják rátolni Ficóra, és ilyen értelemben ugye instrumentalizálják valóban a magyar kérdést. Ugye Kászer később kijavította magát, hogy hát neki nem a magyarokkal van végső soron problémája, hanem ugye a magyar kormánnyal, de hát ez első után köpönyegnek tűnik. Nyilvánvalóan a békés magyar-szlovák együttélés nem segíti Felvidéken az ilyen típusú kommunikáció, nem a jólét és a társadalmi építkezés irányába mutatnak ezek a megszólalások.
Igen, Robert Ficónak éppensége van tapasztalata arról is, hogy milyen az, mikor Magyarországon egy másik színezetű kormány van. Sokszor felszoktam idézni, amikor Komáromban Gyurcsány Ferenccel kellett tárgyalni, az a döbbenet, ahogyan Gyurcsány Ferenc kommunikált vele egy nyilvános sajtótájékoztatón, az sokszor felidéződik, vagy beleégett legalábbis az én emlékezetembe. Egyszer már idéztem önnek egy korábbi beszélgetésünk apropóján, vagy alkalmával, talán érdemes még egyszer elővenni azt a tételt, amit Orbán Viktor mondott, amikor a Berliner Zeitung egy pódium beszélgetésén járt Németországban, hát most már néhány hónappal ezelőtt, és nagyjából az volt az egyik tétele, hogy a V4 azután gyengült meg, hogy a britek kiléptek az Európai Unióból. A magyarázat pedig az volt hozzá, hogy mert így a föderális Európában gondolkodók lettek arányaiban erősebbek, ugye a britek azok nem föderális Európában gondolkodnak, hát többek között a Brexit az ennek is volt köszönhető. Van olyan stratégia, vagy uniós keretekben értelmezhető jövőkép, amiben a V4 együtt tud működni, egyet tud érteni?
Én most nem igazán látok ilyet, és akkor itt nyissunk egy nagy zárójelet. Tehát az, hogy a V4 együttműködés eszenciáját mi adja, hiszen mégiscsak azért az uniós intézmény rendszeren, az uniós keretrendszerben működik a V4. Tehát kérdés az, hogy egyáltalán kell-e legyen egy ilyen közös vízió Európa, az Európai Unió jövőjére nézve. Szerintem ez egy releváns kérdés, vagy azt mondjuk, hogy a V4-nek mindig is az volt a lényege és a szerepe, hogy praktikus egyetértési pontokat keressen szakpolitikai ügyekben, alacsonyabb szintű politikai ügyekben, és hogyha ez a legkisebb közös többszörös rendelkezésre áll, akkor érdemes, és akkor lehet, és kell együttműködni. Ugye ez talán ez a fő szervező elve a V4-eknek, vagy működési logikája. Ugye az, hogy, és akkor az Európai Unió jövőjéről szóló vita, az egy kétségkívül nagyon fontos elem lehet ilyen szempontból, de hogyha szigorúan technikai értelemben nézzük, akkor ez gyakorlatilag egy a sok lehetséges együttműködési pont közül, hogyha azt mondjuk, ez a négy kormány gyakorlatilag vagy lándzsát tör a erős nemzetállamokra épülő Európai Unió koncepciója mellett a jövőt illetően, vagy hogyha éppen ellenkezőleg, akkor egy sokkal inkább föderalizáltabb, szövetségi, integrálódó rendszerben gondolkozik. Nyilvánvalóan annyiban ki tudjuk ezt emelni a hagyományos közpolitikai ügyek és viták közül, hogy ez értelemszerűen az egész Európai Unió jövőjére vonatkozik, és annak működési kereteit határozhatja meg, hogy a következő években, évtizedekben merre fog lépni az Európai Unió. Tehát ilyen értelemben lehet azon vitatkozni, hogy egyáltalán kell-e egy ilyen nagy közös vízió, vagy azt mondjuk, hogy gyakorlatilag a pragmatikus együttműködés szintjén tartjuk továbbra is ezt a regionális platformot, és konkrét szakpolitikai ügyek, politikai ügyek mentén képzeljük el. Most, hogyha megnézzük a jelenlegi V4 konstellációt, tehát azokat, akik ma hatalmon vannak az egyes visegrádi államokon, akik a kormányt adják, akkor ott azt fogjuk látni, hogy itt van egy gyakorlatilag 2 plusz 2-es törésvonal ebben a tekintetben is. Nyilvánvalóan nem nehéz kitalálni az egyik oldalon Varsót és Budapestet találjuk, tehát ők azok, akik a tagállami kompetenciák megerősítésében, az erős nemzetállamok együttműködésének erősítésében, irányában képzelik el inkább az Európai Unió jövőjét. Egyébként az uniós alapító atyák eredeti elképzeléseivel, vagy ahhoz közelebb álló módon nagy részt, illetve ugye a másik oldalon pedig Prágát és Pozsonyt találjuk jelenleg, ahol sokkal inkább ugye ez a nyugati mainstream egyes integrációs szakpolitikai területen további mélyítést és integrálódás sürgető kormányokat találjuk. Nem árulunk el nagy titkot, hogyha azt mondjuk, egyébként ez utóbbi álláspont az, ami többségben van egyébként ugye a nyugati tagállamok túlsúlya miatt az Európai Unió egészében. Tehát, hogyha ma tippelni kellene, hogy ez a reform folyamat, hogyha el tud érdemben indulni, vagy lendületet tud venni a jövőben, akkor ebbe az irányba lesz majd valószínűsítetően ellépés, és a idézőjeles szuverenisták, erős nemzetállamokra épülő EU-ban gondolkodó kormányok egyelőre kisebbségben vannak. Nyilvánvalóan ez változhat, oldódhat, a két tábor egymáshoz viszonyított aránya változhat a jövőben, de az kétségtelen, hogy most egyelőre ez a mai helyzet. És hát ilyen szempontból valóban, és ez egy nagyon jó meglátás volt a magyar miniszterelnök részéről, hogy a britek elvesztésével ez a tábor hatalmasan gyengült. Tehát ez is egy fontos következmény, ha az Európai Uniót nézzük a Brexit szempontjából.
Igen, csak mindeközben, hogy így, mert most támadják a visegrádi térséget belülről, azért csak jól járnak ezzel a visegrádi térségi együttműködéssel, úgy a nyugat-európai gazdasági érdekek ellenpólusaként, mint egyébként itt a térségben, ugye most ezekben a hónapokban éppen az olaj- és földgázszállítást lehet fölemlegetni, amit tulajdonképpen Magyarország kaparta ki azt a gesztenyét, amiből most jól jár Szlovákia és Csehország is. És itt menet közben gyorsan előkerestem Petro Pavel új cseh államfőnek egy mondatát, aki ugye a napokban Zsuzsanna Csaputova szlovák államfővel találkozott, első hivatalos útja Szlovákiába vezetett államfőként. Azt mondja a visegrádi négyekről, hogy szerinte ez egy konzultációs fórum, amely többek között gazdasági, üzleti, kulturális eszmecserékre szolgál, de nem ambicionálja az alaposabb együttműködést kül- és biztonságpolitikai kérdésekben. Látszik, hogy az új cseh elnök az orosz-ukrán háborúnak a fénytörésén keresztül látja most a világot?
Ugye érdekes a cseh elnök testtartása, és valószínűleg nézzük el neki, nem olyan sok éve van ő az aktív magas politikában, tehát nem nagyon követte ezek szerint a V4-ek migrációs válságban, és azt követően mutatott együttműködést, lehet nem ismeri a V4 harccsoport létezését és működését. Tehát itt azért tudunk érdemi ellenpéldákat mondani mindjárt, ahol igenis húsba vágó, vagy kiemelten fontos közpolitikai területeken tudtak hatékonyan együttműködni a V4-ek, és egyébként könnyen elképzelhető, hogy tudnak a mai napig is akár egy bevándorlás, irreguláris bevándorlás ügyében. Tehát ezt ilyen értelemben rosszul leegyszerűsítően látja az új cseh elnök. Abban van igazság, és az a történet egy része, hogy ez sok esetben, talán a legtöbbször egy egyeztető, koordináló fórum, de szerintem a hibát az, hogy hiba lehetséges, hogy azért ez sokkal inkább tudatos, ugye ott követi el, hogy nem veszi számba saját céljai és kommunikációja miatt, nem veszi célba, vagy számba az, hogy milyen változatos területeken, eltérő fontosságú, uniós relevanciájú területeken, de azért volt az elmúlt években, évtizedekben érdemi együttműködés a V4-ek között. Az egy más kérdés egyébként, és ilyen értelemben én azért tompítanám a megválasztásának hatását, lehetséges hatását majd a V4-ekre az új cseh elnöknek, hogy azért ez egy alapvetően kormányközi platform, amiben nyilvánvalóan egy fontos és sokkal inkább szimbolikus szeletet jelent a mindenkori V4 államfők közös kiállása, közös nyilatkozatok, találkozók és egyéb szimbolikus funkciók ellátása közösen. Ez fontos része lehet adott esetben a V4-eknek, de nem kardinális olyan értelemben, hogy azért az iramot, a V4 napirendjét, azt azért mégiscsak a mindenkori visegrádi kormányok diktálják. Tehát ilyen politikai értelemben és a V4 politikai jelentőségét tekintve azért mégiscsak az a legfontosabb, hogy kik vannak kormányon, kik a kormányfők, ők hogyan tekint a V4 platformra, és már utalt ön is itt a Pavel nyilatkozatra, legutóbbi Pavel nyilatkozatra, azért azt az aláhúzta, vagy kijelentette az új cseh elnök is, hogy egy tolvonással nem szabad semmiképpen a V4-et megszüntetni, tehát ennyi reálpolitikusi meglátás azért mégiscsak maradt ezekre az újságírói kérdésekre válaszként, de az látszik, hogy ha ő rajta múlna, akkor nem lenne visszatérés valószínűleg mondjuk a migrációs válságban tapasztalt kimondottan intenzív, magas politikai együttműködéshez.
Sokszor sokféleképpen fölteszik ezt a kérdést, de látva ezeket az aktuál politikai mozgásokat máshogy, értelmezhető a visegrádi négyek szerepe, tehát a szövetségnek a szerepe, és ezt most különösen azért is hozom föl, mert volt egy másik mondat a cseh elnöknek, hogy miközben a visegrádi térségről, visegrádi négyekről úgy vélekedik, ahogy, amit idéztem is, bővülőben van szerinte az együttműködés a szlávkovi hármak, ugye Ausztria, Csehország és Szlovákia, illetve a kelet-közép-európai NATO tagországokat tömörítő bukaresti kilencek körében és keretében. Tehát azért ilyen-olyan formációban több állam össze szokott fogni, ügyek mentén szokott talán szövetséget kötni egymással, nem látni, hogy ebből miért lóghatnak ki a visegrádi négyek, vagy kinek jelent ez tüskét a körme alatt a visegrádi négyek?
Ja, az, hogy a V4-eket hogyan látják nyugaton, és elsősorban Brüsszelben, az értelemszerűen egy fontos kérdés, tehát hogyha ezt egy még ha nem is értenek egyet, egy-egy álláspont, közös V4-es álláspontjával, azért nehéz az uniós intézményekben csak úgy lesöpörni egy ilyen közös álláspontot, hogyha ez a négy ország össze tud állni. Ennek önmagában, tehát formálisan is van szerepe az uniós döntéshozatalban, még hogyha egy blokkoló kisebbséghez mondjuk tanácsi formációban nem is elég. Azért a tapasztalat azt mutatja, hogy ilyenkor azért szokott lenni egyfajta gravitációs ereje is a V4-eknek, tehát hogyha van egy szilárd egységes V4-es álláspont, ahol már sok esetben könnyebb szokott lenni külső támogatót szerezni egy-egy ügy mentén. Tehát ilyen értelemben a V4-eknek azért volt, van és lehet jelentősége a jövőben is az uniós döntéshozatalban. Az, hogy kinek áll érdekében gyengíteni, vagy kinézi ezt rossz szemmel, hát nyilvánvalóan elsősorban azok a tagállami kormányok, azok az uniós intézmények, amelyek más szakpolitikai eredményt szeretnének látni, és ilyen értelemben ugye megbontanák a V4 egységét ügyek mentén, vagy akár úgy általában, hiszen láttuk, hogy például a 15-t már sokat hivatkozott migrációs kérdésben, milyen fejfájást tud okozni, és hogyan tudja a sorokat bontani. Először Magyarország, majd ugye 15 őszétől a kemény blokkban fellépő V4-ek is. Tehát itt azért sokak szemében szálka lehetett ilyen értelemben a V4, de ebben semmi, én azt gondolom, semmilyen politikai haragtartás nincsen, egész egyszerűen az érdekek és a nyers erő nyelve dominál, és ebben a tekintetben egy külön utas V4 az nagyon nem jön jól a nyugati mainstreamnek. Ami a regionális egyéb kezdeményezések rivalizálása, vagy általi rivalizálást, azok szerepét illeti, én azt gondolom, hogy Visegrád jobb, olyan szempontból jobb helyzetben van, hogy itt azért már egy több mint 32 esztendős előzménye van, csak ennek az intézményi, laza intézményi keretnek. Nyilvánvalóan ennek van szerepe azért, mert itt bejáratott diplomáciai csatornák, bejáratott közpolitikai együttműködések, az egyes civil társadalmak, V4-es civil társadalmak és üzleti szférák között létező és jó minőségű egyetértés, együttműködés létezik, és ez mindenképpen egy versenyelőny Visegrádnak azokkal az új formátumokkal szemben, amelyek most bontogatják szárnyaikat, itt lehet utalni valóban a bukaresti kilencekre, illetve akár más platformokra, ugye az pont egy katonai védelmi jellegű együttműködés, de említhetnénk itt más platformokat is a régióból. Egy érdemire lehet felhívni a figyelmet, és ott talán felfedezhetők az érdemi rivalizálás lehetőségei, vagy annak nyomai, és az ugye az a három tenger kezdeményezés, ugye aminek ugye a motorja Lengyelország, de az is egy földrajzi értelemben sokkal kiterjedtebb, tehát lényegesen több tagországot számláló kezdeményezés, és mindössze néhány éves, tehát gyerekcipőben jár, de ez kétségkívül lehet majd egy olyan platforma jövőben, ami valamilyen szempontból versenytársa Visegrádnak, de még egyszer mondom, múltkori beszélgetésünkben is így fogalmaztam, Visegrádot már annyiszor eltemették, aztán mindig csak az a tapasztalat, hogy jön egy olyan ügy, jön egy olyan új visegrádi kormány valamelyik országban, amely nyomán a halott felül a temetésén, és köszöni szépen, működik tovább. És ez csak a látható része, magas politikai része a történetnek, a különböző szakpolitikai együttműködések, alsóbb szintű koordinációk, azok folyamatosak. Ez az, amit ugye nem látunk, mert elsősorban a kulisszák mögött zajlik, és vagy nem tarthat igényt számottevő politikai figyelemre, mert nem olyan izgalmas, nyilvánvalóan az az izgalmas, hogyha négy visegrádi miniszterelnök kiáll, ha négy államfő kiad egy nyilatkozatot, vagy hogyha összejönnek a védelmi miniszterek, mert a V4 halcsoport éppen gyakorlatozik. Persze, hát ezek a látványos és értelmezhető politikai megmozdulások.
Köszönöm szépen Janik Szabolcsot, az MCC Politika Tudományi Műhely kutatótanárát hallották. Köszönöm.
Közösséget építünk. Örben a 88,1-en, Nyíregyházán a 102,6-on.